Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Amerikába látogatunk ismét, folytatjuk a kalandozásaim sorát, hiszen ilyenkor koronavírusos időkben jól esik egy kicsit legalább képzeletben kimozdulni. Tegyenek Önök így, és tartsanak velem az amerikai nemzeti parkokba, New Yorkba, és még sok-sok más izgalmas helyre. Jó pár alkalommal jártam az Egyesült Államokban, legutóbb hallhatták már azt a nagy túrámat, amikor elmentem Los Angelesből, hát előtte meg még Las Vegasból, végig a déli szakaszon, San Diego, Phoenix, El Paso érintésével Dallasba, utána onnan New Orleansba, New Orleansból pedig tovább Montgomerybe, Atlantába, aztán Washingtonba és New Yorkba. Az észak-déli túrám, a legnagyobb túrám pedig az volt, amikor Bostonból, Washingtonon, az Amisokon, Philadelphiaán, Atlantic City-n, Ocean City-n keresztül egészen Charlestonba, Savannába eljutottam, majd tovább mentem Miamiba, és onnan még Key Westig, a legdélebbi pontig kirándultam. De volt nagyon sok olyan utazás, amikor rövidebb volt a megtett kilométerek száma. Hawaii-t most nem sorolom ide, mert ott hihetetlenül sokat repültem is azért, amikor a Hawaii szállodákról készítettem könyvet, akkor rengeteget jártam itt. De voltam New Yorkban rengetegszer, a legkülönbözőbb tanulmányutakon, hiszen New York és az Egyesült Államok sokan azt mondják, hogy teljesen más. Ugye New York tényleg nyüzsgő, egy kicsit európai, a műzikelek világával és a kis utcácskákkal, a sugárutakkal mellette, a Fifth Avenue-tól kezdve egészen ugye sorolhatnám tovább a legendás bevásárló területekig, tehát New York a maga nyüzsgésével, a Times Square-re szinte a világ közepe, és ugye New Yorkon kívül pedig van az Egyesült Államok a klasszikus építészeti stílusával, a hatalmas nagy 2x2-3-4-5 sávos autópályákkal, a speciális tankolási rendszerrel, és a többi, és a többi. A New Yorki túrákról talán csak annyit előzetesen, hogy nagyon sokszor voltam New Yorkban, és mindig tudott újat mutatni. Tényleg itt soha nem unatkozik az ember, az biztos. Ha nincsen koronavírus járvány, és be tudunk jutni, akkor a legnehezebb talán csak a szállás foglalása, mert hogy óriási a választék. Előfordult az, hogy még tapasztalatlanul elmentem egészen New Jersey-be, és ott foglaltam szállást, és hiába volt olcsóbb valamivel, mint hogyha mondjuk a belvárosban foglaltam volna valamilyen szobát. Cserébe annyira bonyolult volt az utazás, meg időigényes, hogy hát kétszer is megbántam. Aztán szép lassan gyakorlott lettem, és már tudtam, hogy a Times Square környékén mely szállodákat érdemes felkeresni, melyek elérhető áruak, és viszonylag könnyen ott van minden, hiszen itt ugye Manhattan az egésznek a szíve, ami lényegében egy sziget, és itt ugye Manhattanig tart a Central Parktól délre fekvő terület, az északi terület az pedig Harlem, és a Central Parkban pedig néha a futók találkoznak mind a két területről. Ezen kívül pedig hidakon mehetünk át a többi városrészbe, de hát Manhattan az, ahol a turisták szempontjából legfontosabb látnivalók vannak. Bár hozzáteszem azért, amikor már 20-szor voltam New Yorkban, akkor azért túlmentem már a Manhattani területen alaposan, és nem csak azért, mert New Jersey-ben laktam, hanem mindenféle más területeket is megnéztem. Bronxban például van egy nagyszerű botanikus kert, van egy hihetetlenül attraktív kisvasút kiállítás, tehát vannak azért látványosságok. De összességében, aki először megy New Yorkba, legjobban akkor jár, hogyha a Times Square környékén keres valamilyen szálláshelyet, mert vannak drágábbak és még drágábbak, meg közepesen drágák. Ugye sokan azt mondják, hogy a Times Square a világ közepe, tényleg ez az a tér, ahol egymást érik a világító neontáblák, a hatalmas felhőkarcolók jobbra-balra húzódnak, és itt vannak a különböző mesefigurákba öltözött fiatalok, akikkel el lehet fotózkodnunk, és akkor Pocahontas-szal is, meg Shrekkel is lesz egy-egy jó képünk. Apropó Shrek, a Shrek figurát egy magyar fiatalember alakította egy ideig, vagy hát, hogyha éppen nincsen koronavírus, akkor talán még most is ő alakítja. Nem tudom, hogy meddig tart egy ilyen karrier. Ami azért volt érdekes, mert Londonban is találkoztam egy Shrek figurával, ugye hát a turistákkal fotózkodnak borravalóért cserébe, és ő is magyar volt, ráadásul még tanítottam is az egyetemen, de hát azért nem kell kétségbe esni, mert van olyan tanítványom, aki vezérigazgató lett egy magyar vállalatnál, meg olyan is, aki sikeres politikus, és olyan is, aki saját céget alapított, de hát van, aki éppenséggel Shrekként kereste a kenyerét egy időben. Az élet forgandó, de ő jól érezte magát egyébként itt a bőrében, És visszatérve egy kicsit a figurákra, hát azért a Times Square-en Mickey Eggertől kezdve Pocahontason át mindenkivel lehet találkozni, és mellette pedig rengeteg fotóüzlet is van, főleg olaszok üzemeltetik ezeket. Itt rengeteg a turista, mindig járnak a kis sárga taxik, tülkölés, zenebona, fényár, úgyhogy ez jellemző. És fantasztikus hirdetések vannak persze. Én akkor döbbentem meg igazán, amikor láttam egy gőzölgő fekete kávét az egyik felhőkarcoló tetején, és tényleg gőzölgött, és hihetetlen látvány volt. Szilveszterkor meg karácsonykor káprázatos egyébként New York. Voltam például itt abban az időszakban, amikor díszítették a Fifth Avenue kirakatait, hihetetlenül ötletesek, rendkívül látványosak, és tényleg nem sajnálnak pénzt, paripát, fegyvert, hogy gyönyörűek legyenek a kirakatok. Jóval-jóval igényesebbek, mint itt nálunk Közép-Kelet-Európában. Még talán Moszkvában láttam hasonlóan érdekeseket a Centrálni Univermág, a központi áruházas most ilyen luxus pláza lett az állami áruházzal egyetemben, ugye a Gumball Egyetemben, és itt a CUM áruháznak a kirakatában láttam még tényleg ilyen sok-sok csodát, hogy minden mozgott, járt, beszélt, jól nézett ki, és itt a Fifth Avenue pedig az egyik kirakat szebb, mint a másik karácsonyt megelőzően. És persze itt van a Rockefeller Center a híres karácsonyfával, és alapesetben karácsonytól szilveszterig olyan nagy a tömeg itt, hogy néha oldalazva lehet csak megfordulni, és rendőrök irányítják a gyalogosokat, mert az autósok már sokszor el se férnek. Szilveszterkor le is zárják általában a Times Square-t, és amikor itt szilvesztereztem, akkor is a Fifth Avenue-tól kezdve egészen a Times Square másik oldaláig nem is lehetett már bemenni, csak akkor, ha valakinek ott volt a szállása. Szerencsére én nekem ott volt, és bejutottam, és valahogy sikerült egy ilyen kis karámba beférkőznöm. Úgyhogy test közelből láthattam Hannah Montanát és társait, mert hogy ők voltak a fellépők. Nem volt azért ez olyan pozitív élmény, mert hogy irgalmatlanul hideg volt, és délután 5 órától éjfélig egy karámban voltam, úgyhogy mosdóban nem tudtam elmenni, és a helyemet sem mertem elhagyni, nehogy elvesszen. Úgyhogy azért kemény próbatétel volt, cserébe viszont éjfélkor láttam, hogy miként emelkednek meg a hatalmas gömbök a felhőkarcolók tetején, és miként borulnak ránk a kívánság cetlik milliói. Mert hogy az a szokás, hogy karácsony után már a New York Múzeumnak az alsó részében, az aulájában mindenki beledobálja a gömbökbe a kívánságát, és utána azt kiborítják, és hát akkor állítólag teljesül, hát legyen így. Minden esetre látványosnak látványos. És persze már este 8-tól kezdve élőben a CNN meg minden más nagyobb adó bekapcsol egy kicsit a Times Square környékére, és minden egészkor körülbelül 15-20 percnyi előadás következett valamilyen megasztártól. Csak az a baj, hogy vontatottak voltak a köztes időszakok, ugyanis volt a megasztár előadása, és aztán utána nem tudom, 30-40 percig semmi nem történt, csak ott fagyoskodtam. Néha azért odajöttek a tévés szerkesztők, és akkor feltettek valamilyen izgalmas kérdést, és akkor jajongtunk, visongtunk meg a szokásos amerikai műsor hoz kellő dolgoknak megfelelően viselkedtünk, de összességében hát annyira szinte megfagytam, hogy kőkemény próbatétel volt ez a Times Square. Hozzáteszem, persze jó kemény összegért, tehát 2 millió forint ez a beugró, vannak olyan szállodák, ahol azt hiszem 2 ilyen szálloda van, ahol lehet látni onnan a Times Square-nek a műsorát, és el lehet fogyasztani egy kellemes vacsorát. Azt hiszem talán a legolcsóbb olyan hely, az 600.000 forint per fő volt, hogy nem is kellett megszállni, hanem csak ott az ablak közelében foglalhattunk egy helyet, és hát 2 főre az ugye 1 millió 2, hát én inkább vártam a hidegben egy karámban. Ugye ez a karám az azt a célt szolgálja, hogy a privilegizáltak egyrészt ilyen karámba juthatnak, tehát mondjuk a különböző tisztviselők, vagy az amerikai hadseregnek a veteránja, és a többi, és a többi, és a karámok között pedig ugye el lehet sétálni, tehát a biztonsági okokból nem engedik azt, hogy mindenki csak úgy bemenjen, aztán ott egymást nyomják befelé. És a többiek pedig a karámon kívüliek jó messziről láthatják akkor a Times Square forgatagát meg szilveszterét, hogyha már előző nap vagy oda mennek este, voltak ilyen japán turisták, akik ezt tették, vagy pedig aznap legalább 2 óráig megérkeznek, mert 2 óra után már egyszerűen nem lehet odaférni. Úgyhogy azért a New Yorki szilveszteri kalandjaim azért kemény próbatételt jelentettek, egyszer szerintem úgy nagyjából jó volt, de hát azt gondolom, hogy legközelebb majd önökön a sor, hogyha eljutnak ide. érdemes úgy is elmenni, hogy éppen csak meg tudunk szállni, és élvezzük az utcai forgatagot, elmegyünk a Fifth Avenue-n, sétálunk a Central Parkban, nézzük a sok-sok felhőkarcolót, megnézzük a bikát, a tőzsde jelképét, a Wall Street-nél sétálgattunk, ugye azért hívják Wall Street-nek, mert hogy régen tényleg fal volt itt, és ahol aztán később a tőzsde létesült, ott disznókat legeltettek, aztán a disznók helyét elfoglalták az üzletemberek. Megváltozott a világ, és most meg már online kereskednek, úgyhogy megint csak kicsit elnéptelenedett a Wall Street, azért a pénznek még van múzeuma. És hát itt van a híres szabadságszobor, ahol hát hol felengedik a turistákat, hol nem, de amikor el lehet ide jutni, akkor hajóval a Battery Parkból lehet elmenni, és utána még az Ellis Islandnek, az Ellis Islandre is kijöhetünk, ahol pedig a bevándorlási múzeumot tekinthetjük meg. Ezek szintén kihagyhatatlan látnivalók New Yorkban, de hát amellett, hogy a turisták ezeket megnézik, van még egy nagyon érdekes dolog, ugye az Intrepid csatahajó, ami lényegében egy repülő és hajó múzeum, meg lehet nézni fantasztikusan érdekes repülőgépeket, még egy Concordot is felállítottak itt, ráadásul nagyon jó a kilátás a csatahajó anyahajónak a fedélzetéről, úgyhogy ez is érdekes. A Metropolitan Múzeum pedig a Big Five egyike, ugye a világ öt nagy múzeumának egyike, amiképpen létezik a Safariban is Big Five, ugye hát látni kell az oroszlánt, a kafferbivajt, a gepárdot, az elefántot és a leopárdot. Ugyanúgy itt is látni kell a Prádót Madridban, a Metropolitan Múzeumot, az Ermitást, az Uffizi képtárat és a Louvre-t Párizsban. Hát van, aki az Uffizi helyett a British Múzeumot teszi be a Big Five-ba, de hát mindegyik jó szerintem. Minden esetre a Metropolitan Múzeum valóban kötelező látnivaló, és a Guggenheim Múzeum pedig a másik, amit ha már láttuk a Metropolitant, akkor mindenképpen azért érdemes felkeresni. New Yorkban rengeteg múzeumot találunk, mindegyik attraktív, érdekes, és tényleg ezeket, hogyha sorra vesszük, akkor valóban kényelmesen eltölthetünk jó pár napot. A különböző musicalek pedig egyszerűen elképesztően izgalmasak, tehát láttam már itt szinte mindent, a gonosz, ugye a Wikit, a gonosz boszorkányról szóló musicalt épp úgy megnéztem, mint a klasszikusok közül a Mamma Mia-t. Látványosak, egy színház általában egy darabot játszik 6-8-10 évig, és azt viszont több szereplőgárdával végtelenül profin csinálják. Tehát nem úgy működik itt, mint nálunk, hogy 3-4 féle darab, meg ugyanazok játszanak 2-ben, 3-ban, stb. Sokkal komolyabb a látványvilág, sokkal komolyabb az effekteknek a világa. Szerintem a színészeink nekünk is nagyon jók, tehát ott szerintem semmivel nem jobbak az amerikaiak, mint a miénk. Talán az az érdekes, hogy ott egyet csinálnak, de azt eszementő profira meg tudják emiatt tanulni, és el tudják sajátítani az apró kis finomságokat is. De hát persze vannak itt is azért izgalmas kezdeményezések még, és mindenféle plusz attrakció. New Yorkban például voltam egy olyan színházi előadáson, amikor egy korábbi szállodát alakítottak át, és kaptunk egy állarcot, egy maszkot, és mi úgy mentünk el a színházba, hogy a színház lényegében a 7 vagy 8 emelete ennek az egykori szállodának volt, és mindegyik emelete más és más történt. És mi követhettük akár szintenként az eseményeket, hogy éppen ott mi történik. Azt is megcsinálhattuk, hogy az egyik szereplő mögé szegődünk, és akkor őt követjük. Ugye onnan tudtuk, hogy szereplő, hogy rajta nem volt ilyen állarc, ilyen maszk, és nem volt szabad bántani, megérinteni a szereplőket, de ugye egyébként bármit csinálhattunk. És nagyon érdekes, hogy úgy zajlott, hogy hát általában ilyenkor mindenki vagy valamelyik emeletre ment, vagy kiválasztott valamilyen szereplőt, és akkor azt követte, és a végén minden szereplő lement a földszintre, úgyhogy általában az emberek is, a nézők is oda mentek végül a földszintre, mert hát azért unták már negyed órája a várakozást a negyedik emeleten, ahol éppen nem történt semmi. És akkor a végén volt egy nagy katartikus jelenet. De hozzáteszem, mindegyik emelet más és más volt. Tehát volt olyan, amelyik mondjuk egy településnek a kocsmája volt, akkor egy másik az a művelődési központ, meg a könyvtár, akkor egy megint másik a temető, meg a környéke, úgyhogy vérprofil megcsinálták. És emlékszem, hogy voltam ilyen kis könyvtárszobában, volt ott egy szemetes, és na, mondom, akkor most lebuktatom őket, mert mindegyiket így a, nem tudom, 1900-as évek elejére rendeztek be, felemeltem a szemetest, és rá volt írva, hogy 1937. Tehát az apróságokra is ügyeltek meg, végig modellezték, hogy ugyan már mit néz nézhetnek meg, foghatnak meg adott esetben azok, akik itt vendégek, mert hát itt ugye bármit meg is foghattunk hozzá, és nyúlhattunk a színpadi idézőjeles kellékekhez. Úgyhogy New Yorkban vannak ilyen fantasztikusan érdekes dolgok, új kezdeményezések, nagyon hamar vevő lesz mindenre, könnyű eladni, könnyű értékesíteni a kulturális szolgáltatásokat, de hát emiatt is érdekes az egész, meg azért is, mert tényleg soha nem alszik New York, ez ugye a jelmondata, és valóban még hogyha éjjel 3-kor kimegyünk, akkor is tűkölnek a különböző taxik, a sárga taxik. Egyébként azért sárgák itt a taxik, hát ugye Budapesten azért, mert hogy a taxitrend általában a világban az, hogy nagyon sok helyen New Yorkban, meg még jó pár helyen sárgák, mert hogy Hertz, aki később megalapította az autókölcsönzőt, és akiről ezt elnevezték, olvasott egy tanulmányt arról, hogy az állatok a természetben a sárga színt veszik észre először. És amikor megalapította a taxitársaságát, akkor olyan színt akart, hogy a lehető leghamarabb észrevegyék. Úgyhogy ezért lettek sárgák a taxik New Yorkban, és aztán jó pár helyen a világban. Meg hát azért is, mert egyébként pedig alapesetben nem nagyon veszünk sárga autót, vagy kevesebben vesznek sárga autót, úgyhogy ha a taxikat hamarabb is észrevenni. De hát egyébként én mindig szerettem a sárga színt autóban, úgyhogy a Lamborghini tipikus színe is sárga, tehát azért vannak sárga autók, csak hát kevés a Lamborghini taxi. A másik érdekes dolog még, ha New Yorkról beszélünk, hogy viszonylag könnyen el lehet menni olyan településekre, amelyek közel vannak, elmehetünk olyan területre, Long Islandre, ahol csodálatos villákat találunk, elmehetünk Atlantic Citybe, ami lényegében az Egyesült Államokban a keleti partnak a Las Vegas-a. Van itt Caesars Palace, tehát Caesar palotája, van ilyen mini MGM, rengeteg kaszinó szálloda, szép tengerpart, bár hozzáteszem azért nem egy dominikai köztársaság, tehát nagyok a hullámok, és inkább sárgás a part, a víz gyakran hűvöskés, viszont azért van tengerpart, tehát nyáron megélénkül még inkább ez a hely, és mellette viszont itt is vannak azért musicalek, bár azért a New Yorkihoz nem hasonlítható, viszont a szállodák érdekesek, nem túl drágák, és hát lehet kaszinózni, meg vannak jó éttermek is, de olyan jó éttermek, hogy az egyik helyen a Kung Pao csirkét én nagyon megszerettem, és képes voltam utána New Yorkból 200 kilométert autózni, hogy Kung Pao csirkét ehessek, és ezt megcsináltam, vagy 6-7-szer. Azzal együtt Atlantic City mellett találunk még egy részt Ocean City-t, ami pedig a családosoknak a paradicsoma. De hát erről már pár mondatban meséltem önöknek egy hete vagy két hete, arról viszont kevésbé, hogy van jó kis tengerpartja New Yorknak is, ezt Coney Islandnek hívják, és Coney Islanden hatalmas nagy területen napozhatunk, pihenhetünk, és élvezhetjük a tenger áldásait. Viszonylag könnyen ide lehet jutni vasúton. Nekem azért is érdekes volt az ide vasutazgatás, hát ugye metrózgatás, mert azon a metróvonalon lényegében előadást is láthattam, mert a fiúk azok bekapcsolták a magnót, és akkor egy nagyon izgalmas akrobatikus előadással szórakoztatták a nagy érdeműt. Aki akart adott pénzt, aki nem, az nem, de maga a látvány az pazar volt. Aztán kiszálltam Coney Islanden, és láttam, hogy ez tényleg egyfajta szórakoztató központ is egyben. Van hullámvasút, ilyen elvarázsolt kastélyszerű hely, és kicsiknek nagyoknak egyaránt egy igazi szórakoztató terület nyáron. Hát télen általában ezek bezárnak. New Yorkban télen annyira hideg van, hogy nem csak amikor voltam itt szilveszterkor, fáztam nagyon, hanem általában mindig télen, és a Central Parkban hógolyoztunk, ez azért kellemes élmény volt, ugyanakkor fogva szoktatóan kemény, ahogy besüvít a tengeri szél, úgyhogy olyan hidegnek érzem New Yorkban a januárt sokszor, mint Moszkvában, pedig ott aztán tényleg harapni tud a január meg a december. Cserébe nyáron azért jobb idő van New Yorkban, néha nagyon komoly hőgutaszerű napsütés is, de sokszor esik az eső, tehát nem az időjárás miatt szeretjük New Yorkot, egyébként is rengeteget esik valamilyen csapadék. New Yorkban voltam a legtöbbet az Egyesült Államokban, de a nemzeti parkok még rendkívül érdekesek. Egyszer csináltam egy olyan túrát, amikor a nemzeti parkok közül 3-4-et is felkerestem. Egyszer videóklipet is forgattam a 100 volt Celsius-szal, voltunk egy ideig, aztán utána később mi elszakadtunk tőlük, és még elmentünk több más helyre forgatni, Orlandóba és környékére, Tampába, meg egészen Miamiig elmentünk, és ott utána elmentünk repülővel a Bahamas-szigetekre, jól megérdemelt pihenésünkre. Sajnos éppen a pihenésünk idején tört ki a hurrikán, úgyhogy bent töltöttük a napjaink jelentős részét egy kis szálloda, hát ilyen kis bungalószerű szobában, úgyhogy ez annyira nem volt pozitív élmény, de minden esetre a klipforgatás szintén Nemzeti Parkban történt, a Bryce Canyonban és a Zionban, meg a Red Canyonban forgattunk. Ezek a természeti képződmények mágikusan szépek az Egyesült Államokban. Remélem, hogy már izgulnak, hogy vajon a Mikulás este majd mit tesz a cipőjükbe. Remélem, hogy minél kevesebben kapnak virgácsot, és annál többen valami kellemes kis ajándékot. Egyébként érdekes az, hogy december tájékán, december 5-én, 6-án a világ sok helyén hoz a Mikulás, vagy a télapó, vagy bármi más ajándékot, de pont azokon a helyeken, ahol azt gondolnánk, hogy hú, hát milyen hisznajatos élet van, azért annyira nem jellemző a Mikulás ünnepség. Én például voltam december 6-án Finnországban, Helsinkiben, és itt általában a függetlenséget ünneplik, és mindenki otthon van, és nem pedig sétálgat az utcán, akkor is, amikor nincs koronavírus járvány, vagy nincsen korlátozás. Ellenben persze Rovaniemi környékén, a Mikulás falván, ahol a Mikulás is lakik, a sarkörön, ott rengeteg turista van hagyományos esetben, és megnézik azt, hogy mit is csinál a Mikulás, meg hát persze ajándékot is kapnak. Az Egyesült Államokban majd karácsonykor kapnak ajándékot a kisebbek meg a nagyobbak, hát persze ilyenkor is vannak azért Mikulás formák, meg a Fifth Avenue környékén New Yorkban persze minden kirakatban köszönt minket a Mikulás ábrázolás, hogy hát innen terjedt el egyáltalán az, hogy az északi sarkörönnél a Mikulás, és a rénszarvasok húzzák a szánkot, és repülnek a rénszarvasok, a Mikulás pedig majd bejön a kéményen keresztül, és aztán úgy hozza az ajándékot, ami általában mindenféle cukorka, finomság, és hát persze az okniban is elrejti ezeket. Minden esetre azért ilyen tájban is érdemes elmenni jó pár helyre az Egyesült Államokba, és megcsodálni a vidéket. Meséltem már önöknek sok mindenről, New Yorkról, a nagy utazásaimról, arról, hogy hogyan szeltem át az Egyesült Államokat nyugatról keletre, aztán északról délre, Hawaii-ról is hallhattak már pár hete a műsorban, és most ugye New Yorkról volt szó az előző részben, de egy picit tovább mennék most New Yorkból, és kirándulhatunk a Niagara vizesésig. Amikor ugye több alkalommal New Yorkban tartózkodtam, Atlantic City volt egy állandó célpont, ahova nagyon sokat kirándultam már, aztán volt, hogy megnéztem a környező államokat, rengetegszer lementem a tengerpartra, vagy hát Coney Islandre, New York tengerpartjára, és egyszer volt egy olyan nagyobb túra, amikor autóval elmentünk a Niagara vizesésekig, átmentünk Kanadába, és aztán Torontóba ellátogattunk. Autóval bejárható egyébként, nem egy lehetetlen küldetés, és ami az egészben érdekes, hogy én egy picit másra számítottam. Sok vizesésnél voltam a világban, voltam a Nílus nagy vizesésénél, voltam a Victoria vizesésnél és az Iguacu vizesésnél. Talán a három leghíresebb az a Victoria vizesés, a Niagara és az Iguacu. Szerintem pedig a világon a legszebb vizesés, és tényleg azért a híreseknél megfordultam újságíróként, az az Iguacu vizesés a Brazil-Argentin-Paraguay hármas határon, ami tényleg egy mesés vizesés rendszer, több vizesésből, és van egy ilyen hatalmas patkó alakú forma, amit a kisebb vizesések sokasága egy egységbe varázsol, mesés és kellemes a klíma is. A Niagara vizesésnek meg jó a PR-ja. Hát a Victoriáról most azért nem beszélek, mert éppen kiszáradt, és hát gyakorlatilag már sokak szerint nem lesz a régi soha. Minden esetre egykoron gyönyörű volt Afrikában, most nézhetjük a hatalmas sziklákat és a csordogáló vizecskét. Visszatérve egy kicsit a Niagarára, amikor életemben először a Niagarát megpillantottam, először azt hittem, hogy még nem jutottam el a vizeséséig, és ez csak egy kis elővizesések, mert monumentálisabbnak képzeltem, és nem tudtam azt, hogy két vizesés is van, tehát lényegben Niagara Falls, vagyis Niagara vizesésekről beszélünk. Van egyszer a patkó vizesés, és van az American Fall, vagyis az amerikai vizesés. A kanadai-amerikai határon találjuk. Amerikai oldalon talán Buffalo a nagy település, ami a közelében van, a kanadai oldalon pedig van egy Niagara Falls nevezetű település is, ami a turistákra specializálódott szálláshelyek sokasága, játéktermek, kávézók, szórakoztató létesítmények, kis mini vidámpark, hát minden van itt, tehát egy tipikus szórakozó hely alapesetben, ha éppen nincs koronavírus járvány, a Niagara Falls település. Maga a vizesés esetében pedig, hát ugye a patkó vizesés a híresebb, amiket látunk, és ahol ugye többen megpróbáltak épségben lejutni, az amerikai vízesés is látványos, de nem akkora. És ami igazából profi, hogy a patkó vízesés esetében megnézhetjük a vízesést felülről, megnézhetjük belülről is szinte, tehát bemehetünk a kis sziklán belül egy barlangon keresztül egy nyílásig, és akkor a nyílásnál látjuk azt, hogy előttünk lezúdul a hatalmas víztömeg. Oda mehetünk viszonylag közel, akár csónakkal is, és helikopterrel is megnézhetjük a vízesést, tehát valóban az egész napunk eltelhet azzal, hogy csak innen-onnan, jobbról-balról bámulgatjuk a vízesést, és hát persze professzionális szuvenírboltokat is találunk, ahol megvásárolhatjuk a hűtőmágnestől kezdve minden más szuvenírtárgyat, amit csak szeretnénk. Kellemes egynapos program, és tény is való, hogy ha még bemegyünk a kanadai kis településre, ami hát a szezonban nem is olyan kicsi, Niagara Falls-ba, akkor jól tudunk szórakozni. Innen pedig tovább mehetünk akár Torontóba, ahol megnézhetjük a tévétornyot, bevásárolhatunk, akár az itt élő sok-sok magyar valamelyikével is nagy eséllyel összefudunk majd. Úgyhogy kellemes kis kirándulás lehet. Mondom, hogy New Yorkból jöttem ide, kora hajnalban elindultam, egész napot itt töltöttem, az este is itt ért el, és akkor arra gondoltam, hogy hát most már nincs értelme megszállni, úgyhogy visszaindultam. Szóval valahol útközben végül is volt szállás, de hát nyilván úgy kényelmes, hogy mondjuk egy kétnapos túrára nevezünk be. Szállás helyett ma már az internetes foglalási rendszerrel azonnal találunk számos helyen, úgyhogy pláne, ha majd ismét lehet utazni a koronavírus után, szerintem egyelőre azért bőven lesz kínálati piac mindenhol itt a Niagara vízesés környékén is. Ez tehát egy nagyon érdekes természeti képződmény, de az Egyesült Államokban sok-sok ilyen természeti képződményt felkerestem. Egyszer a 100 fok Celsius-szal is forgattunk, gyönyörű felvételeket készítettünk, akkor a Zion-t néztük meg, a Bryce Canyon-t és a Red Canyon-t. Ezek meseszép képződmények. A Bryce Canyon talán a legszebb, lényegében ilyen kis csipkés köveket képzeljenek el, olyan, mintha egy csipke függönyt teremtett volna az Úristen, és hát lényegében így is van. Úgyhogy akármilyen évszakban jövünk el ide, az biztos, hogy csodás látvány. A Bryce Canyon felül érdekes, tehát itt lehet csodaszép szelfiket készíteni háttérben a kanyonnal. Utahban, Utah államban találjuk. Ugye Utahnak a legfontosabb városa Salt Lake City, és itt a mormon világ az nagyon érdekes, de a Bryce Canyonnál a formációk rendkívül egyediek. Ugye a park az nem pusztán maga a kanyonnak a vége, végső része, amit legtöbben fotóznak, ahol úgy képzeljék el, mintha ilyen nyílszíni cseppkövek sokassága lenne egymás mellett, de nem cseppkövek ezek, mert nem mészkövek, hanem keményebb kőzet, ilyen vöröses kőzet, és általában hűvös hideg van, néha csak foltokban látunk havat, néha még több hó van, nyáron azért más a látvány, de mondom, ilyen ősszel-télen a hóval együtt valami káprázatos látvány, és hát a Bryce Canyonban állítólag a tiszta éjszakákon az égbolton 7500-nál is több csillag ragyogja be az eget, míg olvastam valahol, hogy egy átlag amerikai vidéken csupán 2500 csillagot látunk, ha jó a szemünk az éjszakai égbolton, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. És hát ugye a Bryce Canyon az nem pusztán ez a fantasztikus képződmény, ugye maga a kanyonnak a központi része, ahol vörösben játszó ilyen kis vékony kőoszlopok sokasága van egymás mellett, mint egyfajta izgalmas orgona. Tehát ez a kis furcsa amfiteátrum-szerű képződmény ugye a leglényegesebb pontja, de mellette rengeteg érdekes vörös sziklát is találunk, amíg ide eljövünk. Hát itt van például ugye a Red Canyon is, az is Utahban található, mint a nevéből is nyilván kitalálják, hatalmas vörös hídszerű ívelt sziklákat találunk itt, és hát minden ilyen vöröses, még a talpunk alatti kőzet is nem pusztán a sziklák. A Red Canyon és a Bryce Canyon mellett találjuk, hát mellett igazából elérhető távolságban könnyen, szintén Utahban a Zion Nemzeti Parkot, itt is vörös homokkő van mindenhol, ameddig a szem ellát. Lényegében az egyik folyó kifaragott kanyonjában vagyunk itt is, bár korántsem olyan hatalmas nagy sziklák kövezik az utunkat, mint mondjuk amelyek a Bryce Canyonnál vannak, de ez is egy szurdok völgy. Ugyanakkor a Zionnak az alját tudjuk megközelíteni, tehát míg a Bryce Canyonnál felmegyünk a tetejére, és onnan készítünk felvételeket, és onnan látunk lefelé, és úgy érdekes, meg hát a Grand Canyonnál is egyébként, az nagyon abban érdekes, hogy itt az aljára tudunk bemenni, és akkor fölfelé nézhetjük a sziklákat, autóbuszból, autóból is meg tudjuk nézni a sziklákat alulról fölfele, és hát persze gyalogtúrákat is tehetünk. Mi egy hatalmas nagy szarvassal találkoztunk, és ott ivott éppen az egyik csörgerező patakból. Nagyon nagy élmény volt, úgyhogy Utah nemzeti parkjai tényleg fantasztikusak. Las Vegasból könnyen eljutunk ezekhez. Folytatjuk az amerikai nemzeti parkokkal. Van belőle bőven, ugye az utazásaim kapcsán felkerestem ezek közül jó párat, meséltem, amikor a Bryce Canyonnál, Zionnál, vagy éppenséggel a Red Canyonnál voltam, ugye Utah államban találjuk ezeket, de ezekhez viszonylag közel ott van a Death Valley is, Kaliforniához tartozik még, ugye Halálvölgy, nemzeti park, természetvédelmi terület, ez egyébként az USA legnagyobb nemzeti parkja, hatalmas területen találjuk, de igazából a központi rész, ugye az egy lengyel felfedezőről, a Zabriskie Point, általában itt állnak meg az autók, és hogyha a nyáron nagyon meleg van, akkor bizony éppen csak egy rövid időszakra tudjuk elhagyni a klímás kocsit. Mi olyankor is voltunk itt, amikor éppenséggel nagy szél fújt, és nyugodtan lehetett fotózgatni mindent. Valóban ettől a ponttól, hogyha körbenézzünk, akkor azt látjuk, hogy itt Amerika legalacsonyabb pontjánál elképesztő természeti képződmények jöttek létre. Itt nem vörös a kő, ugye, amit említettem, a Bryce Canyon az vörös, a Red Canyonnál is ugye vörösek a sziklák, és klasszikusan vörösben játszik a természet. Itt a Halálvölgyénél itt inkább ilyen klasszikus sárgás-barnás színekkel találkozunk, ugye a forróság is eszünkbe juthat. Sokan azt mondták, hogy ez a vidék, ahol a föld is lángol. Azért Halálvölgy egyébként, mert a völgyen átpróbáltak meg Kalifornia kellemesebb vidékeire eljutni nagyon sokan a klasszikus időszakokban, vagy nyugati időszakokban. Ugyanakkor hát sokan itt vesztek sajnos, mert hogy csapadék, víz semmi, hőség annál inkább. Ugyan vannak gyalogösvények is a völgyben, de hát nyáron nagyon meleg van, télen nagyon hideg van, úgyhogy igazából nem egy tipikus túravidék. Ugyanakkor, ha ennél a központi pontnál, a Zabriskie Pointnál megállunk, akkor gyakorlatilag mindent lefotózhatunk, megcsodálhatunk, és aztán menekülhetünk vissza a kocsiba. A Grand Canyonról már meséltem önöknek, hogy Arizonában találjuk, és sokan azt mondják, hogy a világ hét természeti csodájának egyike, hát persze sokféle lista van, de az kétségtelenül, hogy a Skywalk kilátó környékén érdemes felfedezni leginkább. Ugye az indiánok üzemeltetik ezt, és eleve, hogyha ide megyünk be, akkor kell belépőt fizetni, de az egész nemzeti parkot bejárhatjuk, és kapunk egy hivatalos okiratot is, miszerint mi engedélyt kaptunk arra, hogy meglátogassuk ezt a rezervátumot. Lélegzetelállító a látvány, egyrészt alattunk is, hiszen egy üvegfalú és aljú kilátóról beszélünk, 1220 méter magasban, és a peremtől 20 méterre benyúlik a Colorado folyó kanyonja fölé ez a kilátó, de mellette is látjuk, hogy milyen elképesztően mélyes és érdekes ez a kanyon. Nincsen kerítés, tehát hogyha elhagyjuk itt ezt a központi részt, és megyünk, hát nyilván nem kerítették be az egész kanyont, akkor azt láthatjuk, hogy akár a széléig kimerészkedhetünk, és láttam olyat, hogy beleborzongtam, egy fiatal lány megkérte a barátnőjét, hogy fotózza már le, és ő közvetlenül talán 20-30 centire a hatalmas szakadék szélén elkezdett ugrálni, és fölugrott, és akkor azt kérte a barátnőjétől, hogy ugye fotózzon úgy, hogy egy picit egy magasabb sziklára álljon föl, és akkor onnan látszódik, hogy fölugrik a szakadék szélén, és hát fölugrott, visszaesett, és semmi baja nem lett, nem esett le szerencsére, de hát nem sokon múlik az ilyen, hogy mondjuk megcsusszon, és aztán utána ott a tragédia, úgyhogy az utolsó selfie.com-on aztán lenézegethetjük, vagy bármilyen hasonlón. Hát tréfát félretével, hát ezzel most tudok tréfálkozni, mert nem lett tragédia belőle, de azért nagyon veszélyes a dolog, úgyhogy én megdermedtem, amikor ezt láttam. De egyébként a Grand Canyon káprázatos szinte minden évszakban. A Yellowstone Nemzeti Park meg talán a leghíresebb, Montana, Idaho, Wyoming területén egyaránt van belőle valamennyi, és nagyon sok rekorddal büszkélkedhet. Hát ugye, ha valaki nézte a Maci Laci rajzfilmet, akkor tudjuk, hogy ő is itt lakik, és a világ legrégebbi nemzeti parkja, és 1782-ben már itt nemzeti park volt, úgyhogy a történelem során e napon ismerte fel a kongresszus meg az akkori amerikai elnök Grant, hogy bizony túl értékes, meg szép, meg egyedi ez a terület ahhoz, hogy fakitermeléssel foglalkozzanak, meg lakópark legyen. Úgyhogy a világ összes gejzírjének kétharmada például itt van, és vannak elképesztően nagyok is, kiszámíthatatlanok. Meg emellett az állatvilág is rendkívül érdekes, vannak grizzlymedvék, bölények, jávorszarvasok, és klasszikusan úgy tudunk bemenni a parkba, miután persze a papírmunkát elintéztük, hogy vannak kerítésrészek, és akkor tényleg hatalmas területen vagyunk, bizony magunkra alaposan vigyázni kell, mert a macimedve nem vigyáz, úgyhogy óriási kaland, és egyben persze fel is kell készülni rá, hogyha ide akarunk kirándulni. Tehát ez nem olyan, hogy bemegyünk, megnéztük, pipa, hazamentünk, hanem tényleg mondjuk egy 2-3 napos túra, kigondolva, kitervelve, melyik vendégházat, hogy keressük fel, hova menjünk, mit csináljunk, úgyhogy nem olyan egyszerű. A Bryce Canyonnál egyszerűbb, mert beülünk az autóba, oda megyünk, fölül csinálunk egy jó képet, hazamegyünk, pipa, autóból még csodáljuk ugye a vörös sziklákat, és hát a Zion-t is viszonylag könnyen bejárjuk. Hát a Yellowstone Nemzeti Park, ugye a Sárgakő Nemzeti Park azért ennél bonyolultabb látogatás, meg hát nincs is annyira közel ugye a nagyobb városokhoz, meg a kedvelt üdülőparadicsomokhoz. Az Everglades, ugye hát most egy jó nagyot ugrottunk, mert egy picit észak-nyugaton voltunk, aztán most lementünk délkeletre. Az Everglades egy hatalmas mocsár, itt járnak azok a klasszikus hajók, amiket látunk a különböző filmekben, amikor ilyen hatalmas nagy propeller van a hátulján, és akkor szinte megy a mocsár fölött, és olyan, mint hogyha kombinálták volna a repülőgépet a hajóval. Rengeteg aligátort találunk itt, imádják a pillecukrot, erről már meséltem a New Orleans-i kalandozásaimat, amikor elmeséltem önöknek a 2 hete talán, ugye most én Amerika utazás sorozatban vagyunk éppen. Egy hatalmas mocsárvidék van, indián rezervátum itt is, ahol megismerhetjük, hogy hogyan éltek egykor az indiánok, és megetethetjük persze az aligátorokat, kellemes és izgalmas kalandok sokasága, meg hát ugye van ez a klasszikus sásfajta, amit mindenhol látunk, és tényleg ebből itt van a legtöbb a világon. Az Everglades egy nagyon kellemes kaland felfedezni, és hát aligátor teknősök is élnek itt, de ezt még azért elmesélem, az aligátor teknősös kalandomat. Éppen az Everglades környékén voltunk, de autópályán, egy autópálya szélén megálltunk, és reggeliztünk kedves operatőr barátommal, meg kísérőnkkel, egy utazási iroda tulajdonosával, és egyszer csak szól Gábor, Ágoston Gábor operatőr barátom, hogy hát úristen, egy teknős béka szeretné átmenni az úton, de hát ez nagyon veszélyes, mert az autópálya valószínűleg el fogják ütni. Hát jó, gondoltam én is, hogy akkor menjünk ki és segítsünk a szerencsétlen teknős békán. Gábor gyorsabban odaért, és láttam, hogy hát nem fogja meg a teknős békát, és próbálja meg visszaterelni, hogy ne üssék el az autók, hanem csak ott meretten nézegeti, és nem értettem, hogy mit nézeget. Aztán oda mentünk ketten a barátomra, és láttuk, hogy azért nézegeti Gábor a kedves kis teknősbékát, mert egy olyan agresszív, kőkemény aligátor feje van, hogy megrémül az ember, hogyha ránéz. És valóban egy jól megtermett aligátor teknős volt ott, hát izgalmas nász lehetett az aligátor és a teknős között, vagy nem tudom, hogy mi történt, de lényeg az, hogy az aligátor teknős egy nagyon érdekes és kemény aligátor pofájú, agresszívnek tűnő állat. Az ember nem is tessékelte vissza. Ez annyira érdekes volt, hogy a nagy betakam kamera, még ilyenekkel forgattunk, gyorsan Gábor fogta, és akkor bekapcsolta, és oda tette egészen az aligátor teknős pofájához, hogy közeli képet tudjon elkészíteni, majd elhúzta egy picit maga felé a kamerát, és erre a mozgásra annyira beindult az aligátor teknős, hogy felugrott a kamerára, és ráharapott a kamera objektívére, de olyan sikerrel, hogy a gumiborítás az ott is maradt a szájában, amikor lecsúszott róla. És ami az izgalmas dologban még szerencse is, hogy forgott közben a kamera, úgyhogy az aligátor teknős ugrását és harapását szinte belülről tudtuk felvenni már a száját, úgyhogy hosszú ideig a Világszám azonos című tévéműsorom, ugye hát ez már jó régen volt, több mint 20 éve, főcímében is ez az aligátor teknős ugrás ez megmaradt. Úgyhogy az biztos, hogy érdekes az Everglades környéke, és még az autópálya mellett is találunk aligátor teknőst. Emlékszem, hogy egyszer Magyarországon is találtak, de nyilván valaki otthon tartotta, és aztán úgy döntött, hogy esetleg jobb helye lesz a helyi patakban. Hát nincsen jobb helye, mert hogy ezért a valóságban is agresszív, nem csak velünk volt agresszív az átlagos aligátor teknős. Az Everglades minden esetre pazar élményeket nyújt, mondom még ilyeneket is akár. De hát van azért még kellemes nemzeti park jó pár az Egyesült Államokban, Hawaiion is, a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park, erről már meséltem önöknek a Hawaii részben, ugye klasszikusan Big Islandet, ha megnézzük, ez a fősziget, ez a legnagyobb sziget, de nem itt van a főváros, az ugye Oahu van, ott van Honolulu, de a legnagyobb sziget, ami egyébként eredetileg is Hawaii névre hallgatott, lényegében még mindig olyan, hogy működő vulkánokat találunk itt, és helikopteren megnézhetjük, hogy miként folyik a láva a tengerbe, és aztán hogyan keletkezik ott gáz, gőz, meg mindenféle más. Ez is egy pazar túra, úgyhogy egyébként itt is nemzeti park üzemelteti azt a létesítményt, ahová elmehetünk, és ahonnan nézegethetjük a fantasztikus képződményeket, ami jó messze van persze nyilván a vulkáni krátertől, és bezárják akkor, amikor túlságosan aktív a vulkán. A helikopterek viszont mindenhogy járnak, meg hát akár hajóval is meg lehet közelíteni persze Big Islandet, állítólag biztonságos, de hozzáteszem, ismerve az amerikaiakat, ez valószínűleg így is van, mert hogy ők nagyon odafigyelnek arra, hogy ne legyen gond, hát ott ugye a kártérítések összege az a csillagos égig emelkedik, úgyhogy egy szolgáltatónak sokszor a végét is jelenti, ha valamilyen baleseti ügybe belefut. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban túráztunk, az itteni kalandjaimat meséltem el önöknek, hogy egy kicsit képzeletben velem tudjanak utazni, és elfelejtsék a koronavírus járvány okozta nehézségeket. Jó egészséget kívánok minden kedves hallgatónak, Garai Bendegúz segítőtársam nevében is búcsúzom önöktől. Kis Robert Richárdot hallották.